Tehát kell látni azt, hogy Jézus Krisztus kijelentése előtt, hogy elküldi a Szent Lelket, aki egy konkrét személy, a görög filozófiában, ami meghatározó van a kultúrkörben, amiben szereplünk, és amiben hát tulajdonképpen a kereszténység elkezdi maga aktív működését, és a többi vallásban is a lélek valahogy jelen van. Most hát ez egy nagyon érdekes áttekintés lenne, de az messzire vezetne, én csak a zsidó gondolkozást, a zsidó vallást veszem alapul. Rúa Jáve, Jáve lelke, már ott van a kezdeteknél, ugye a húva, hú, te ilyen zűrzavar a világban, és akkor Isten úgy dönt, hogy legyen valami, és akkor Isten lelke kiárad, és akkor dolgok rendeződnek. Na most ott nem egy konkrét személyről van szó, hanem a lélek alatt mindenképpen valami mozgató energiát értenek. A görögöknél ott is nagyon hasonlatos, pedig itt azért a kinyilatkoztatás szerepel az Ószövetségben, a görögöknél a józan paraszti Jézus, az entele helya, az entelos ehely, az önmagától mozgatja a dolgokat, ott is valami hasonlót fedeznek föl, de nem annyira a görög filozófiában Istenhez kötődő módon, hanem a valóság, amit azért teremtetnek, tekintenek ők is, és hát a zsidó vallásban pedig a működő Isten lelke. Na most, ha úgy végigvennénk, és hát ez sok érdekes momentum van az Ószövetségben, hogy hányszor működik Isten lelke valamiképpen az egész szövetségkötés tekintetében, a Mózes sztoriban, és aztán később a prófétáknál, hiszen a próféták azok, akik Isten lelkét kapva ugye hirdetik, hogy na, rendnek kell lenni gyerekek, és igazodjunk a játékszabályokhoz, meg egy-két dolog a jövőben, akkor nem azt jelenti, hogy a zsidó vallásban lelketlenek, de ez maga Isten, tulajdonképpen a működő Isten. Ez a lélek fogalma. Na most mi, akik eléggé racionális gondolkozással vagyunk, mi európaiak, mert ebben a civilizációban nevelkedtünk, elkezdjük azon gondolkozni, hogy jó, hát az ember, mert azt meg tudjuk fogni. Hát testünk azt van, azt nagyjából látjuk. Egy ideje vannak pszichológusaink is, ugye, akik csúnya meg furcsa dolgokat kutatgatnak, ugye, lelket kutatják. Akkor mi az ember lelke? Hát azért azt tudjuk, hogy az nem az a lélek, amivel a vallás meg a filozófia egyéb foglalkozik, hanem valami olyan nem anyagi, de az anyagihoz kötődő emberhez tartozó adottság, amit azért materiális alapú, de mégiscsak egy kicsit tágabb értelmezést kívánó fogalomként kezelünk. Mi itt nem ezzel az alapozással kezdünk, hanem magának a Szentléleknek az értésével, értelmezésével. Tehát az embernek van lelke. Ezzel kell kiindulnunk, ez ajándék. Majdnem azt lehetne mondani, hogy a keresztény tanítás úgy gondolja, hogy egy darab Istenből, de nem azt jelenti, egy kis darab az Isten, egy kicsipet magából, hogy bedugta az ember világába. De mégiscsak az a lélek, amit ajándékba kapunk, a halhatatlan lélek, tesz minket igazán személyé, emberé, és alkalmas partneré Istennel. Tehát a léleknek, a halhatatlan léleknek, amit Istentől kapunk a fogantatásunk pillanatában, hitünk szerint ajándékba, tehát nem a születéskor, nem is a magzati hónapok valamelyik formájában, amikor már a brasszula, vagy innen landula, meg ilyen állapotokon keresztül megy az ember, hanem fogantatás pillanatában. Ezért ragaszkodik a katolikus keresztény hagyomány ahhoz, hogy bizony az ember valahol akkor kezdődik. Tehát az embernek van lelke. Istennek is van lelke, de a Nicea Konstantinápolyban megfogalmazott gondolkozás elsősorban azt próbálja tisztázni, hogy ez a lélek, ami önálló személy, Jézus vigasztalónak hívja, paraklétosz, ugye a görög elnevezése a Szentírás alapján, azt mondja, hogy kicsoda. Kicsoda. Itt jön aztán a Szent Háromságnak a titka és a misztériuma, és hát a Jézuson is szívükhöz kapnak a zsidó vallás emberei mondván, hogy egy ember, Isten, és akkor kettő darab van, két Isten, hát ez nem klappol, de még a Szentlélek is hozzájön, látott már aztán zűrös a helyzet. Na, a Nicea és a konstantinápolyi hitvallások ezt tisztázzák, hogy a Szentlélek az kicsoda. Először is a mondatokba fogalmazunk a hiszek egybe, de nagyon érdekesek voltak azok a viták vagy teológiai megfontolások, amely a zsinatot előkészítették. Először is azt mondják ki, hogy tulajdonképpen Jézusnak és a Szentléleknek közös küldetése van a földre. Mert ahogy Jézust elküldi az Atya, és a lélekben újjunk föl, nagyon érdekes Jézusnak nézni az evangéliumban a Szentlélekkel kapcsolatos megjegyzéseket, ugye, hogy a lélekben újjunk föl, a Szentlélek ott van, a szűzanyát ő árnyékozza meg, és így tovább, és így tovább. Ő viszi tovább majd Jézus művét a világban, ugye, ő viszi ki a pusztába például Jézust. Tehát ezek, hogy érdemes ezekkel nagyjából figyelni, ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztusnak, a második isteni személynek és a harmadik isteni személynek, a Szentléleknek közös küldetése van. Miről szól a küldetés Jézus Krisztusé? Isten szeretetét bemutatni és ebben meghívni az embert. Így lehetne nagyon röviden megfogalmazni. Na most hát ki kell itt az egészet valahol nyilván egyensúlyozni az emberi nyelv, meg egyebek számára, mert testi vonatkozása, ahogy az atyának sincs, ha bár az atya szó az önmagában egy apát, szakállas, kaporszakállú mutat az ember felé, mert Jézus mindig apának mondja, van modell formája hétköznapi értelemben. A Szentléleknél ilyen tulajdonképpen nincs erő, akkor tűz, tehát ilyen fogalmakat meg egyebeket használunk. Tehát amit a zsinatok, a Szentlélek helyes értelmezése tekintetében fontosnak tartanak mondani, hogy egyenrangú, nincs alárendeltség fölé rendelés, ugyanaz a programja, ami Jézus Krisztusé és az Atyáé. Tehát itt a harmadikat is hozzá tehetnénk, csak ugye Jézus műve a világban és a Szentlélek műve a világban együtt értelmezendő. A Szentléleknek a neve először is, ugye hát a lélek az inkább egy tartalmi megjelölés, egy identitás, tulajdonképpen nincs igazán neve a Szentléleknek, csak a funkcióját ismerjük, lehetne neki adni elvileg. A parakletos szó, ez görög szó, az egy picivel több, mint a magyarban megjelenített Szentlélek fogalom, az már nagyjából a kapcsolatot is hordozza, ehhez kell a görög nyelvi logikát, kultúrát jobban ismerni, a szempontokból ez nem annyira érdekes, de a Szentlélek az mint név így az ő harmadik személynek a megjelenését jelzi. Elhivatottnak, vigasztalónak nevezik. Tehát vannak fogadott fiúság lelke, az ígéret lelke, Krisztus lelke, szeretet lelke. Tehát olyan emberileg megfogható tulajdonságokat, egyebeket akasztunk rá a Szentlélekre, amit ismerünk, vágyunk, és ezen keresztül tudjuk megérteni tulajdonképpen annak a működésnek, amit a Szentlélek a világban produkál, a lényegét. Na most persze a Szentléleknek a megtapasztalhatósága és láthatósága megint külön kérdés. Hát ott nem működik, ahol nem hisznek az emberek, nem a fején. Tehát a Szentlélek az egész világban működik, csak sokan nincsenek tudatában az igazi kilépének, az igazi funkciónak. Ezért is kezdtem azzal a mondandómat, hogy valamiképpen Isten lélek fogalmát minden vallási gondolkodás ismeri, sőt ugye a racionális görög filozófiai gondolkodásmód is. De mikor válik ez megtapasztalhatóvá? Ugye hát Jézus kijelentéseiben válik megtapasztalhatóvá, Jézus fogantatásában válik megtapasztalhatóvá, és végül is a léleknek az egyházban való nagy tapasztalata az a pünkösdi esemény. 50. napra, Pentekosztesz, az 50-et jelent 50 nappal húsvét után. A Szentléleknek tulajdonképpen nincs emberi arca. Ugye különféle módokon szoktuk szimbólumokban őt megérinteni vagy ábrázolni. Ilyen a víz, a tűz, akkor a madár, a galamb, amely röbdes. Ugye bár legtöbb ábrázolásban ugye Szentléleket galambként használjuk. Az olajat is a Szentlélek szimbólumának tekintjük, hiszen gondoljunk bele, hogy a szentségeknél hányszor használjuk az olajakat. Ugye hát ott van a keresztelésnél kétszer is olajozunk. Ugye aztán ott van a bérmálás, akik készülnek a bérmálásra, majd a homlokukon lesznek megkerülve. Betegek kenete olaja, ugye ez a három típusú olaj, vagy, amit az egyház használ. És ezeket mind a Szentlélek működési szimbólumának tekintjük. A délután elszaladtam áldoztatni egy öreg nénit. Látásból már ismertem egy nagyon pici, törékeny, fekete néni, hát olyan körülmények között lakik, hogy ez borzasztó. És itt a fő utca, az Izé utcán. Ismeritek? Igen, már bejutás-kijutás is egy csapás hozzá, úgyhogy mondtam, hogy én nagyon szívesen megyek máskor is, de úgy kicsit elzárkózó volt. És vittem persze a betege kenetét, tehát igen, már kaptam, nem baj, még egyszer lélek ide, nem már gyorsan meg is kentem, nem csak áldoztattam, még lelkileg beszélgettünk. A tűz az egy érdekes dolog, mert a tüzet ugye a pusztításra is szoktuk használni szimbólumként, de valójában az éltető tűz, a lelkesítő tűz, ami nem pusztít, hát a pünkösdi tűz. Azért az egy izgalmas dolog, hogy mi lebegett az apostolok feje fölött, hogy de facto voltak egy kis tűznyelvek, hogy egy kis mécsesek, csak éppen ügyesen voltak átszázva. Az az igazság, hogy nem tudjuk. Tehát sejtjük, hogy ott valami olyan vízióban részesülhettek, aminek volt egy ilyen áttüzesedés, gondolatiság az egészben. Lehet, hogy volt, ha lefotóztuk volna, akkor a fotó meg lenne, ugye csak hát az apparátus akkor éppen nem volt betöltve, vagy nem volt kéznépé abban az időben. De itt a kijelentés ezen a téren, hogy a tűz jelenti a szentelket, megjelenítést, más egyéb adományokkal együtt, azt tudjuk a Szentlélekkel kapcsolatos jelkép. Fény. Tehát mindenképpen a világossághoz, az erőhöz, és a lelkesüléshez és a lelkesítéshez köthető a Szentlélek hatása. És hát ennek alapján tudjuk az ő szimbólumát vinni. Volt egy idő, amikor nagyon használták, hogy a Szentlélek pecsétje. Ugye hát van, ismerjük a Titkos Jelenések könyvéből a Szentlélek pecsétjét, még a Jenő dalok között az előkezdetén szerepelt, hogy a Szentlélek pecsétje, ugye, meg érinti az embert, a lefoglaltság valamiképpen Istennek, és ez működteti. Itt most végigveszi szépen a katekézis, hogy a teremtés környékén a Szentlélek működésben, aztán az ígéret lelke, az az Isten ígérete a jövő tekintetében, most az Ószövetség folyamatában vagyunk, a törvényben, a Tórában, a Szentlélek hogyan működik, hogyan inspirál, ugye a Tóra mellett mindig látjuk, ha bár az nem kinyilatkoztatott, a Talmudot, ami egy szentírás magyarázatot jelent, de ezekben a Talmudokban egy nagyon jó és jól használható szentírás magyarázat csomag is található. Nincs egy Talmud, hanem sok Talmud van, de ezt egységesen is Talmudnak hívjuk, vannak nagy tanítók, továbbíték. Már az Ószövetség is őt Istentől inspirált, tehát kvázi a Szentlélektől indított helyszínnek, amit a Talmudot egyebeket illetően tekinti. Aztán a messianizmusban is egy nagyon erős, kvázi lélek jelenlét tapasztalható meg, hangsúlyom, ez még nem a Szent Háromság, hanem Isten lelkének a megtapasztalása, mert akkor jelenik meg a zsidó vallásban a messianizmus, amikor mély ponton vannak, hogy innen már nincs lejjebb, nincs lejjebb. Na most Isten magára hagyná a szövetség népét? Hát ilyen nincs. És akkor jönnek a proféták, profétizmus, akkor születnek a zsoltárok, kérem, a zsoltárok könyve gyönyörű, hogy 150 zsoltárunk van együtt, a fogság idején, a reménykedés idején. Tehát a Szentléleknek egy nagyon aktív, tanító, lelkesítő és biztató funkciója, hogy mindig a 150 éves török uralomra, meg a 40 éves átoska hivatkozunk, hát a zsidóságnál körülbelül majdnem ugyanilyen időegységek voltak, amikor semmi, se templom, se ország, se függetlenség, hanem itt ott némi rabszolga, szitu, egy kitelepítéssel párhuzamosan. És itt a léleknek a megjelenítése, és a messiásnak a vágyakozása, messiás utáni vágyakozás jelenik meg, mint a lélek műve. Mint a lélek műve. Aztán Krisztus lelke az idők beteljesülésekor, hogy a Szentlélek lett az, aki majd rámutat kvázi a Krisztusi műre, magára és Jézus Krisztusra, tehát a hitet adó lélek is ebben az értelemben szerepel, és ezt mindig a Szentléleknek tulajdonítjuk. És hát ott van a legklasszikusabb Jézus életében megjelenő, hogy a üdvözlő egy kegyelemmel teljes, ami kimondatik. Igaz, hogy ott egy angyal is beiktatódik, és ezen el lehet morfondírozni, hogy most az angyalok azok a Szentlélek futárai, mert azok ugye nem olyan testiséggel bíró lények. Vannak angyalok? Hitünk szerint igen, de hogy kik, mik, hogyan, erre nem sokat tudunk, ha bármint megjelenített formák jelentkeznek, ezeket egy krampuszok is vannak, ördögök, azok is angyalok voltak, csak buktak egy nagyot, ugyanaz a kategória. Ugye a teremtésnél már ezeket érintettük, és úgy tűnik a létüket, Isten, jó lehet, nem egészen tölték be azt a funkciót, amit az Úr neki kijelölt, megengedi a létezést. Meddig, hogyan? Hát azt majd odá fogjuk csak meglátni valószínűleg, tehát lesznek kérdéseink bőven, Portánál, Szent Péternél, hogy ezt azért jó lenne, ha tudnánk. Ezt Miklós azért tudta nektek, tehát a kérdésre elhagyagázni, eddig jutottunk csak történetbe. És aztán van egy érdekes idővonatkozás, az utolsó idők. Ugye eszkatológiának hívjuk idegen szóval ezt a történet, végső idők. Most a végső idők tulajdonképpen elkezdődtek Krisztussal, a megváltással. És meddig tart a végső idő? Hát a második eljövetelig. Időnként ilyen pünkösdéssel, meg egyéb karizmatikus mozgalmaknál ugye elő is jön, hogy na hát most lesz itt a világ vége, itt az üzenet, ilyen üzenet, olyan üzenet. Ha azt a hét imát nem mondod el térden állva, vagy fél lábon minden nap kétszer, akkor csihi-puhi egyebekben. És van egy nagyon érdekes gondolatiság, ez a Gábor atyám megint egyes oktat, ezt a buzgóságot. Bocsánat, csak lebukott. Helyes páros. Ezek a mozgalmak mindig azt mondják, hogy nekik van egy tuti tippünk, hogy mikor lesz itt a végső idő, és elérkeztünk már a Szentlélek végső szakaszához, amikor egy ítélet születik, de még marad a földi világ, ami viszont már a Szentléleknek lesz egy új szakasza, baj gond nélkül. Hát erre a Szentírásban azért nincs egyértelmű utalás, de néha megerősödnek ilyen, a már az antik világtól ismert keresztény nézetek, mint a végső időnek a megkezdődése már itt a Földön. Ha kezdődik, szólok. Úgyhogy erre biztosak lehettek, és akkor megbeszéljük, hogy most mi a teendő. Ugye? Lehet, kicseljük az abroszokat, és nem ilyen piros kockás lesz valami más, de valami mindenképpen lesz, úgyhogy erre lehet számítani. Nagyon szívet melengető dolog, amikor az ember a Szentlélek ajándékaival kezd foglalkozni. Ugye a bérmálkozók meg fognak ám vizsgázni is, készüljetek erre, majd lesz egy kis tananyag is. Meg lehet bukni, nincs pontszám, nem jön a Szentlélek. Pontszám megvan, jön a Szentlélek. Ezt azért rendbe tesszük a történetet. Na, a Szentlélek ajándékai, azok voltak éppen az ember életében vágyott dolgok, ugye a hét ajándéka a Szentléleknek. Bölcsesség, majd ezekre külön ki fogunk térni. Ezek igazából a Szent Háromság belső életének a specialitásai, amiből kapunk. Ez egy dinamikus történet. Ugye azért is fontos, hogy a bérmálás szentségét is fölvegyük, mert nekünk ezekre az ajándékokra az élethez tényleg szükségünk van. Hit is kell hozzá. Tehát nem az utcán osztogatjuk, hogy minden többeknek legyen, mert nem lesz. Igazán hit nélkül, akkor is a szentséget valaki érvényesen veszi föl. A Szent Lelket az egyház lelkének tartjuk, és hát a pünkösdi gondolatok, külön érdemes mindig a pünkösdi liturgiára figyelni, gyönyörűen fogalmaznak a könyörgésekben, a mise könyörgésekben, a prefációnak a gondolataiban, mint egy összefoglalva költői módon, hogy az egyház lelke hogyan működik és hogyan segít bennünket. Összefoglalva tehát, mit tudunk a Szentlélekről mondani? Mindegyik ilyen katekézis fejezetnek a végén ilyen rövid betűvel, egy mondatban össze van foglalva a lényege, sokkal jobban, mint ahogy én itt ezt itt teszegetem. Az első, Isten fiai vagytok, fia lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki őt így szólítja, Abba, Atya. Tehát elmegy odáig, hogy nem is Jézus Krisztusra, hanem magának a Szentlélekre építi ezt a megszólítást. Isten az egyházban a lélek ajándékaként atyánknak szólíthatjuk. Aztán a kezdetektől az idők végezetéig, mikor Isten elküldte fiát, egyben mindig küldi lelkés is, küldetése közös és elválaszthatatlan. Tehát az a mű, a megváltásból adódó, a megszentelés műve, az elválaszthatatlan. Aztán az idők teljessége idején a Szentlélek Máriában mindezt előkészítette, hogy Krisztus megjelenhessen Isten népe előtt. A Szentlélek közreműködés, Atya Emmanuelt adta a világnak, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Isten fiát a Szentlélek keni fel Krisztussá, Messiássá a megtestesülésben. Jézus halála és föltámadása által válik úrrá és megdicsőült Krisztussá. Krisztus teljessége kiárasztja a Szent Lelket az apostolokra és az egyházra. És végül a fej árasztja ki a tagokban a Szent Lelket, aki fölépíti, életben tartja és megszenteli az egyházát. Az egyház a Szent Háromság és az emberek közösségének egysége. Tehát a krédónkban a három isteni szemét bontja ki voltak éppen az egyház. Addig is tudták, ezt hitték, csak hogy pontosan és precízen hogyan értsük az akkori nyelvi, vitatkozási, meg teológiai ismeretek mélységében, ez fogalmazódik meg. De még nem értünknek az egésznek a végére, mert ugye a három szentírási, három isteni személy után az akkori egyházi kérdésekre is nagyon röviden utal, mindjárt erre fogunk most majd rátérni. Hozzá kell tenni, hogy az ekleziológia, az egyházzal kapcsolatos kérdések zuhadaga, tömkelege, az akkor még nem volt olyan erős, ezért a Szent Háromság tisztázása és a Szűzanyának a tisztázása ebben az értelemben, mint Isten anyaság volt ott a zsinatnak a fő célkitűzése. Majd mikor átlépünk a második évezredbe, és ott megkezdődnek a különféle egyéb zsinatok, ez már a keresztény középkor, akkor jön a másik nagy téma, amivel zsinataink foglalkoznak, a kegyelemtan, hogy hogyan van ez az üdvösség, mi az, hogy egyház, mi az, hogy szentségek. És ennek egy csúcspontja volt, ugye a tridenti zsinat bő 400 évvel ezelőtt, és aztán ehhez társul, hogy az első vatikáni 19. században, és a második vatikáni zsinat, amely már nem teológiai alapkérdéseket vizsgál, hanem inkább az egyház pastorális arcát akarja elénk tárni. Tehát, hogy azt halljátok, hogy a zsinat is ezt mondta, akkor lehet tudni, ez mindig a második vatikáni zsinat, ami inkább stiláris kérdéseket, az egyház mai problematikáját van hivatva előtárni. Mielőtt azonban belefogunk a másik nagy téma csoportba, kérdezem tisztelettel, hogy van-e fölvetésetek, reflexió kérdés itt Szentlélek ügyben, elsősorban Szentlélek ügyben. Nem könnyű téma, ugye? Mert automatikusan egy csomó dolgot értünk, gyerekkortól használjuk, hogy a fejünkben, lelkünkben elhelyeződött. Hál' Istennek egyre több mű, ami nem csak ilyen spirituális elmélkedés, tehát sok olyan van, lelkes Jánból hívő, vagy papbácsi egy elmélkedést a Szentlélekről, hanem a teológiai tisztázás, hogy ki ő igazán, mi a szerepe, nekem mi közöm van hozzá. Ugye? A teológia az nem a érzelmi, imádási, egyéb vonatkozásait, mint spirituális lelki irodalmat adja elénk, hanem a tényeket akarja világosítani. Ki kicsoda, mi a dolga, és ebből adódóan nekem mi a szerepe. Ezért kell a teológiát jól ismerni, mert ott mutatkozik be a Jóisten. Ki vagyok én? Ha megengeditek, akkor baktatunk tovább ebben a témában, gyaloglunk, és mi jön most a legvége, és hogy szabad mind a kettőt felolvasom, az apostoli hitvallást először, az az egyszerűbb, amit az evangélikusokkal, sőt a reformátusokkal is közösen tudunk mondani. Igaz, hogy mást értünk alatta egy hagyjányit, de ezen nem vitatkozunk. Hiszem a katolikus anyaszentegyházak az egyetemes szót használják, a szentek közösségét, bűnök bocsánatát, test föltámadását és az örök életet, nem pont ezzel a fogalmazással, de lényegében, ha ökumenikusokkal együtt mondjuk. A másikban a Nicea Konstantinápolyban, tehát a nagy hiszek egyben, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egykerességet a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Tehát ott még egy-két olyan tézist teszünk hozzá, ami akkorra már úgy, mint lényeg, amiben hiszünk és elfogadható, nagyjából megfogjuk. Ugye ne felejtsük el, hogy a krédók azok nem csak önmagukért születnek meg, hogy tudjuk azt, hogy egyáltalán mit hiszünk, ugye? Nem csak kóvágunk itt össze-vissza érzelmi alapon, hanem voltak más nézetek, ugye? Nem csak keresztény nézetek, azzal szemben is meg kellett fogalmazni az álláspontot. Aztán a belső keresztény konfliktusok, ugye, eretnekségek. Nem kell az eretnek szótól megjelenni, az a haureo, meríteni, ez görög szó, igéből származik. Tehát akkor azt mondják, hogy te eretnek vagy, azonképpen azt mondják róla vagy vele kapcsolatban, hogy ő nem az egész hittanítást fogadja el, csak merít belőle, és akkor másképpen viszi. Persze lehet visszaeretnekezni, szóval ez, hogy eljátszottunk így úgy amúgy szép hosszú időn keresztül. Na tehát, akkor várjunk bele, hiszem a szent, az egy szent és katolikus anyaszent egyházat. Hát kezdjük a végén a háznál, ugye? Nem is tudom, tudjátok-e, hogy régen egyháznak hívták a templomot a magyar nyelvben. Elmegyek az egyházba. Akkor nem azt jelentette, hogy bementem a papírodájába, mondjuk, vagy a pápának megnéztem a lakosztályát, hanem a templomot jelentette. Később csúszott át, ugye külön a templom, templi, ez egy latin szó, ugye, latin szó, és onnan vettük át magát az épületet, ahova misére jár, ugye, egyház. Van-e a zsidók fogalmában egyház? Ekklészia. Ugye miért a görögöt használjuk inkább? Azért, mert a zsidó vallásban a magának az első komplett ószövetségi szentírásnak és az elkészült egy görög nyelven történt. Ez a híres Septuaginta, és nem is zsidó földön, hanem Alexandriába, ami egy nagyon komoly, antik kultúrájú város volt, és benne majdnem 1 millió zsidó ember, jó gazdagok is voltak, volt pénzük összeszedni mindent, megiratni komoly teológiai iskolákkal. Tehát a héber teológiának is a jelentős része az antik világban a görög nyelvhez kötődik, tehát fogalmilag is egy csomó ilyet találunk. Az ekklészia az tulajdonképpen azt jelentette az egyház, hogy egy helyre megyek a többiekkel. Tehát helyet jelentett, de alapvetően közösséget, ugye? Ennek a zsidó változata, és ez más értelemben használják, a szünagógé, a szün össze, más összetételekben is agógé, tehát az a járással van összefügg, szünagógé, az a zsinagóga, amit ugye így szoktunk nagyjából használni. Miért voltak fontosak a zsidó vallásban ezek a helyszínek? Azért, hogy a zsidó vallásnak mindig csak egy temploma volt. A templom az más volt, az az áldozat bemutatásnak volt a helye, és ott a papok dolgoztak, áldozat bemutattak. Külön szolgálati rend volt, nem mindenki ott lakott Jeruzsálemben. Haza lehetett menni, akkor kellett jönni, lévitön se volt beosztva, különféle szakaszokban csinálták. A zsinagógák esetében azonban minden helyi közösségnek volt egy imaháza, és igazából a zsidó identitást ott élték meg. Ezekben a helyszínekben bármelyre spicceltek szét. Ezek a zsinagógák csapatai, vezetői, az írás tudók, ugye a rabbik, a tanítók Jézusnak is ezt a jelzőt adják nagyon sokszor, kőkeményen próbálták tartani a jeruzsálemi centrummal a kapcsolatot. Mert a nagy szétszóratás alatt fogalmazódott meg, hogy minden zsidónak tulajdonképpen otthon kéne élnie. Mert ha ehhez a csapathoz tartozom, akkor én az Ábrahám leszármazottja vagyok. Ábrahám pedig ezt a földet kapta, hát onnan néha kirúgtak minket vissza, és így tovább, de ezért a vallás a zsidóság úgy tartja mind a mai napig, hogy én állandóan úton vagyok hazafele. Ugye? Tehát a szándékom, hogy küldök pénzt haza, ugye? Ott legyünk egységben. Igen, a politikai döntések mögött is, nem csak az, hogy kiszakítjuk az arabokat, hogy ez zsidó föld, ugye, most lövik egymást tisztességgel. Ez is benne van. Egy, hogy van egy történelmi múlt, ugye, annak minden velejárójával. Tehát az ekklézia szót eléggé kevésség használja az Ószövetség, de névkülönös helyeken lehet látni. Különböző ugyanaz a tartalma és értelme. Igazából a zsidó vallásban a zsinagóga fogalmazódik meg. Ugye miért érdekes keresztény szempontból is a zsinagógális helyzetet látnunk? Azért, mert például a Szent Pál, amikor elindul, akkor nem, hogy elindul aztán itt missziólák, ott missziólák, mindig a zsinagógát keresi fel, és azt mondja, gyerekek, ébresztő, otthon már eljött a Jézus, mi nem hallottatok róla. Aztán kirúgták rendszerint a zsinagógából, de ez a infrastruktúrális kapcsolatrendszer, világmagyarjai egyesüljetek, ugye a Magyarok Világszövetsége, Kultúrszövetsége, mi is ismerjük ennek a szétszóratásnak, meg egyébként a következményét. Tehát a keresztény misszió is ezen a hullámhosszon, vagy ezen a kapcsolatrendszer keresztül indult el. Ez nagyon fontos volt. Értelemszerűen az egyházaink, az ekklésziák ugyanúgy a logikának a mentén jöttek létre. Hiszen például a Korintusban, egyik legjobban ismert, ugye történet, korintusi level 2 is van, itt nem lehet, nem engedik a zsidókon, aki várunk szépen is csinál saját egyházközséget, és Pál is, mikor tovább megy, akkor készfeltétel, előjárók rendel, beindul az üzem. Tehát egy teljesen logikus belső szerkezete van az egésznek. Jézus Krisztus erre nem adott tippeket. Tehát Jézusnak az indító tanítása, hogy menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet és nemzetet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Nagy missziós parancs, nem mondta zárójelben, na kicsi fiú, kicsi apostolok, így fogjátok majd az infrastruktúrát megszervezni, szépen adó jóváírás is legyen, meg ilyen stílusú templomok. Teljes szabadság. És itt jön egy nagyon érdekes dolog, az inkulturációnak a kérdése, ahogy például a keresztény egyház terjed, megjelenik, nem csak kívülről, hanem belülről is, fölveszi annak a kornak és kultúrának a sajátosságait, és abban jeleníti meg a maga egyházi valóságát. Ennek aztán voltak néha komoly konfliktusai is, például Kínába elkeverednek a misszionáriusok, hát ezeknek nincs gatya se. Ugye? Meg hát így a mehet. Először gyertéletes európai kell fazítvírozni, késsel villába kell lenni, na akkor lehetünk köröztények. Hát a jezsobéták, a kis huncutok, azok mondták, hogy mi lenne, ha mi kuporognánk a földön, átvennék a szokásokat. Ezt ilyen akkomodációs metódinek, alkalmazkodási módszernek, hogy megmarad a lényeg, de a kultúrában. Hát kérem szépen, szubkultúrák is vannak ám, mondjuk Pesszentimrén létrejön egy ilyen kis saját szubkultúra, nem mondok család nevet, nekik megsértődtök, hogy jöjjenek, és akkor ilyen stílusban lehet a mi kis világunkat, tehát ilyen nagy eltérések nincsenek azért a modern városi kultúrák tekintetében, hogy hát kéne fazírozni történetet. Tehát az egyház az jelenti a helyiséget, aki az ottani keresztényeket fogja össze. Mivel? Az eukarisztiával. Tehát az egyháznak a szíve és lelke az áldozat bemutatása, amely minket összeköt, és a hit révén ott válunk egységé. Aztán a terület és egy infrastruktúra, most egyelőre ezekben nem menjünk bele, ha érdekli a társaságot, szívesen mondunk ezt-azt. Jézus Krisztus tanításában az egyház inkább még Isten népe jelenik meg, ami nincs ellentétben az előbb mondott kicsi strukturális gondolkodásmóddal, hogy egy nép vagyunk, egy új nép. Ez azért volt nagyon hangsúlyos, mert a zsidóság esetében ott fajilag egy azonos etnikumnak volt ez a vallása. Itt viszont az új nép esetében nem játszik szerepet az etnikai hovatartozás önmagában. Hát persze konfliktusok, meg egyebek azért mindig vannak, de a hit lényege szempontjából egyetemes. Hát ma nyáron a táborba, remélem, beiratkoztatok és jöttök. Az utolsó nap, hát az fél nap, és azon belül is, hát addig 3-4 óra, hát majd az a vége az enyém, hogy egy kicsit mi, mint helyi egyház, hogyan próbáljuk magunkat értelmezni a továbbiakban. Csomó gyönyörű dolog minden van, csak időről időre meg kell fontolni, hogy a helyi egyház községnek milyen lehetőségei, mozdulatai és így tovább vannak. Elmesélem, mert ugye ezekből kevésbé lát bele az átlag ember. A hét elejét Esztergomba töltöttem, hogy ott van a Szent Adalbert központ. Ez a régi szeminárium, konferencia, központ és így tovább. És a Kaposvári Egyházmegye papsága élén az ekkora kis püspökékkel, Varga László atyával, Tokkal vonulval bevonult Kínóba. És 3 napot ott töltött. Miért? Mert úgy döntött a püspök, hogy a Kaposvári Egyházmegyében kéne zsinatot, egyházmegyei zsinatot tartani. Ez nem hittételekről szól, csak hogy mi most a feladatunk a Somogyban, a Dunaparton, a Balatonparton, vagy az Alába, hogy kell átgondolni, hogy mi viszonyokhoz képest. Ezzel már rágódnak egy ideje, de most 3 napra bezárták az egyházmegyét, mondták, hogy bocsika, elmentünk kulcsa lábtörvény alatt, hallottak, most ne halljanak meg, vagy nem lesznek eltemetve, misérjük áldás, távilag, ahogy okova megcsinálták. Na, nekem is ott szövegelni kell, ez miért jó a zsinat, ugye meg ebben volt némi részem az előbben. És én látszik az ellenszél, ugye a fejekben. Nagyon sokat ismerjük a társaságból, mert kispapjaik voltak a fiatalabbak, szinte kivétel nélkül, de sokat mozogtam ott és ismerjük. És amikor, hogy kell nekünk jól egyháznak lenni. És főleg az ember úgy kicsit el tudja varázsolni a hallgatóságot, és hogy nem meséltem tippenéleket, a régi időtokat, amiket 90-es években csináltunk. És már láttam a szemeken a gyerekeknek, hogy Istenem, itt mi lesz, mit kell nekünk, szóval a hívület, ugye egyeseknél. De jó pofa volt, és bízunk benne, hogy a Szentlélek Úristen majd érdekes kis kalandot fog nekik produkálni. Az egyháza mindennapokban. Visszakanyarodva, Jézusnak a példabeszédeiben az egyház lényegét, illetve az akol, a nyáj, ugye a pásztor szerepe, ezek mind voltak éppen az egyháznak az előképei, és hát ezeket szoktuk aztán boncolgatni. Anya szent egyháznak is mondjuk, ugye, az anyaság is benne van, a gondoskodásnak a története. Miért született ez a terv? Mert ugye a zsidóságnak nem egyháza van, hanem van egy vallása és a vallási szerkezete, nem ezt a fogalmat használták. Mert hát a világba való küldetéshez kellett infrastruktúra, egy, de ez csak egy szociológiailag megfogható szerkezeti kérdés, igazából az egyház lényege a Szent Háromság dinamikája. És ha belépünk a keresztelés évén a Szent Háromság családjába, akkor éljük az egyházat. Tehát voltak éppen az egyháznak a megélése, az a Szent Háromság kiáradása a mi életünkben is vica. Ugye, amikor én misézem, és ugye azt mondjuk, hogy a megváltás megtörtént annó dacumál, de akkor még kell ismételni, akkor nem volt elég. Mi a mennyei liturgiát nyitjuk meg és jelenítjük meg, nem újat produkálunk. Ugye, meg ott egy állandó szeretett közösség van a Szent Háromságban, amely állandó történés. És minden misében tulajdonképpen kinyitjuk az eget bizonyos értelemben, és mikor elmondjuk ezeket a dolgokat, gesztusokkal, egyebekkel, az, akinek megbízása van, meg jeleníti ezt az állandó valóságot. Ez a mennyei liturgia. A földi liturgia pedig ezt hordozza nyelvében és egyebekben, és ennek van Szentlélektől vezérelt kisugárzása a mindennapi kapcsolatainkra. Szóval ezt nagyon fontos megérteni, mert azt nem értettük meg, akkor nem értjük meg a Szent Háromság alapító szándékát, a Jézusnak a nyitány gondolatait. Mik voltak Jézus alapítási gesztusai az egyházat illetően? Hát először is azt mondta, hogy kell vezérkar. Apostolok. Légy szíves, sorakozó. Ugye nagyon érdekes az is, hogy az evangéliumok hogyan írják meg az apostoloknak a meghívását. Valamikor már meghívta, aztán megint, hogy most hívta meg, az biztos, hogy összeállt a csapat. Péter és a 12. Általában azt mondjuk, hogy tanulatlan emberek. Ezek nem voltak tanulatlan emberek. Ezek normális középkáderek voltak az akkori társadalomban. Egy halász KTS-nek az emberei, akik itt a tulajdonosok voltak, azok nagyon komoly vezető pozíciót is jelentettek akár a saját városokban. Jó, nem voltak rabbik a szó igazi értelmében, és nem a nagy vagyonos középosztály volt. A pógány, öntudat, meg egyebek azért igencsak megvolt bennük, ugye? Volt a vámos is, tehát látszik, hogy a csapatnak megvolt azért a buvárja, tehát Jézus őket választja. És attól kezdve ennek a gárdának kell működtetni az egészet. És így is történik, ugye? A pünkösdi események nagyon izgalmas jönnek elő. Aztán megalapítja Jézus azokat a momentumokat, amiket csinálni kék, ugye? Kereszteljetek, most egyszer is itt van mondom, bérmálás, maga a szentmise cselekedjétek emlékezetemre. Tulajdonképpen az esketés, ha bár ott nem mondja, hogy így kell esketni, és létszeres a mennyasszonynak ilyen ruhája legyen, tehát ezek ott viszonylag kevésé vannak rendezve történetben, de az, hogy amit Isten egybe kötött, azt ember szépen választhat, numero 1, a szentpáli gondolat pedig, ami Jézusnak a kibontása, hogy a házasság az, mintha Krisztus szeretné az egyházát. Tehát olyan szimbolikával köti össze a monogám keresztény házasságot, ami Jézusnak és az egyháznak a szeretet kapcsolatát. Arra épít, azt mutatja be. Hát a papságnál az apostolok továbbadták készfeltétel, megalapítják a diakónusok rendjét, ugye, továbbiakban. Egy szentségünk van, ezeket majd egy picit fogjuk a későbbiekben, csak ide kívánkozik most itt az lényegéhez, a betegek kenete, aminél nem hallottuk, hogy Jézus lette volna, de azt is Jézus alapításúnak tekintjük, mert a Jakab levélben van, hogy beteg valaki köztetek, hívassa az egyház papjait, kenjék meg szent olajjal és imádkozzanak fölötte. Tehát ez visszanyúlik az apostoli időkig, és a kenet, ugye a szent lélek, tehát látszik, hogy kezdettől fogva ezeket nagyjából használják. Tehát Jézus Krisztus alapította az egyházat, ő indította el, és a Szentlélek az, akihez mindig fohászkodtak, és mindig bíztak abban, hogy nem hagy el minket. Kérem, nagyon komoly hittétel, hogy az egyházunk hit és erkölcs dolgában tévedhetetlen. De csak abban. És ezt minek köszönhetjük? Nem a szavazásnak, mert ugye amikor egy dogma elkészül, és nem attól, hogy ők megszavaztak valamit, vagy nem, ez nem egy új demokrácia, hanem meg a pápa elfogadta és kihirdette, ettől válik érvényessé történet. Mert a Szentlélek garanciájában bízunk, hogy megadta azt a világosságot, ami az igazság föltárása és őrzése szempontjából lényeges. Ha nincs Szentlélek, ami ezt a garanciát adja, akkor itt elmorfondírozhatunk sok mindenen, jó utakat találhatunk, de azt a stabilitást, amit az isteni üzenet megértése, befogadása és továbbadása jelenthet, azt nem tudnánk annyira értelmezni. Az egyházat másképp az üdvösség egyetemes szentségének is hívjuk, ugye? A szentet Istennel mondjuk. A szentség azt jelenti, hogy Isten jelen van. Van. Tehát nem Miklós, hogy a tökéletessége az egyház. Nem is a hitoktató gyönyörűsége. Erzsikém, azért nem baj, hogyha csinos vagy, szép, úgyhogy. De azért ezért. Tehát nem ilyen másodlagos, meg harmadlagos dolgok, hanem egyszerűen a Szentlélek ereje ennek az egésznek, mindegy a garanciája. Mivel nagyjából a végére érünk, itt most a második paragrafusba nem mennék még bele. Egybehívásról van szó, Jézus alapította, kell az embernek, mert ez a teljessége az emberi lehetőségeinknek, nem csak, hogy kinek a papné, ez is van, az is van, kinek milyen hangulata van, hanem ez szükséges az ember számára, hiszen Isten valósága. És mi már ezt tudjuk, hogy ez lesz mindenkinek valahogy a sorsa. Ugye azért is a missziós feladatunk. Egyszerre látható, mert ugye hierarchikus szervezete van, és így tovább, és egyszerre láthatatlan, mert lelki. Mert lelki. Majd lehet, hogy egyszer kicsit itt a protestantizmussal való különbségeket is érinteném, hogy ott a lelki egyház és a látható egyház konfliktusai, meg problémái, hogy kell az egészet érteni, de mind a két elem, hogy látható, szervezete van, igen, van egyház jogunk, ugye, ami a belső dolgainkat irányítja. Főleg azért, hogy a hit kérdését védjük, érvényességi kérdések. Nagyon fontos dolog, hogy az egyház jogot tanulni. Mert ennélkül az érvényességek, meg a működésnek a biztosítása nem igaz képzelhető el. Az üdvösség szentsége jele és eszköze az Isten szeretetének. Na, de szokálunk fölnőni valamilyen módon. Tehát hiszem az egyházat, ez körülbelül ezzel a fogalommal tölthető meg. És jön az egy szent és katolikus, ezt majd a két hét múlva időben szeretném egy kicsit bancolgatni, mert úgy gondolom, az tematikusan ettől kicsit külön tárgyalandó. Hölgyek, urak, van-e bárkinek reflexziója kérdése netán az elhangzottakhoz, amire esetleg válaszadással tudok szolgálni? Nem volt világos, vagy oldalkanyarok tömkelege lehetséges. Hát, ha nincs, akkor jöjjenek a gyerekek. Egy kis gyerek száj. Aki még nem látta a kezecskébe, tehát Isten ingyen teremtett bennünket, ez egy olasz tanító által össze, egy nagy jópofa, hát azért ő is írt ebbe bele, hogy a gyerekek hittanulján ugye milyen kis jópofa sajátos válaszokat adnak a hit kérdéseire. Azt mondja, hogy beszélj a keresztény üldözésről és az első mártírokról. Jézus feltámadásának másnapján jött a keresztény üldözés. A keresztény üldözést Nero találta ki, a legőrültebb római császár. Ő gyűjtötte fel először Rómát, mert egy vadi újat akart, és rákente a nápolyiakra. Halálosan utálta az összes keresztény, nem tudta elviselni, hogy jobbak, mint ő. Ez egy szerencsétlen flótás volt, nem tehetett róla, gonosznak született. Az első Márti Szent István volt, aztán jött Szent Januárius, Szent Paszkál és még sokan mások. Az első mártírokat az oroszlánok ették meg. Az oroszlánok akkor már 6 vagy 7 napja nem kaptak mártírt, baromira ki voltak éhezve. A mártírok értük adtak mártíromságot, ezért ünnepeljük őket. Az én kedvenc mártírom Domenico Savio, ő olyan fiatalon halt meg, mint én. És ha akkor nem jön Jézus az első mártírokkal, most mind kenyernék tenve Saddam Husseinnek. Na hát ennyit a gyerek szállít a vallás kérdésére.